Szeretettel köszöntök mindenkit ezen a nagyon meleg vasárnapon. Azt mondja Isten igéje, hogy aki mást felüdít, maga is felüdül. Legyen felüdülésünk így az Úrban. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen.
Urunk, életünk a földporához tapad, eleveníts meg bennünket igéddel. Mert lábunk előtt mécses a te igéd, ösvényünknek világossága. Ámen. Kedves testvérek, hallgassuk meg a mi élő Istenünknek igéjét, úgy, amint az szól hozzánk, Sámuel első könyvének negyedik részéből, abból is az első 11 versből. Sámuel beszéde eljutott egész Izraelhez. Izrael azután hadba vonult a filiszteusok ellen, és tábort ütöttek Ébenháézer mellett. Mert a filiszteusok már Afékban táboroztak. A filiszteusok csatarendbe álltak Izraellel szemben, heves harc kezdődött, és a vereséget szenvedett Izrael a filiszteusoktól, akik levágtak a harcmezőn mintegy 4000 embert. A hadinép visszavonult a táborba, és Izrael vénei ezt mondták: miért veretett meg ma bennünket az Úr a filiszteusokkal? Hozzuk-e ide Silóból az Úr szövetség ládáját? Jöjjön közénk, és szabadítson meg bennünket ellenségeink kezéből. Ekkor a nép követeket küldött Silóba, és elhozták onnan a kerubokon ülő seregek urának a szövetség ládáját. Éli két fia, Hofni és Fineás is ott volt az Isten szövetség ládájával. Amikor az Úr szövetség ládája megérkezett a táborba, egész Izrael olyan nagy ujjongásba tört ki, hogy még a föld is megrendült vele. Meghallották a filiszteusok is a hangos ujjongást, és ezt mondták: miféle nagy ujjongás hallatszik a héberek táborából? És megtudták, hogy az Úr ládája érkezett meg a táborba. Ekkor félelem fogta el a filiszteusokat, és ezt mondták: Isten jött a táborba. Jaj nekünk, mondták, mert ilyen még nem volt sohasem. Jaj nekünk, kiment meg bennünket ennek a hatalmas Istennek a kezéből. Ez az az Isten, aki mindenféle csapással sújtotta Egyiptomot a pusztában. Filiszteusok, legyetek erősek, legyetek férfiak, különben szolgái lesztek a hébereknek, ahogyan ők szolgáltak nektek. Legyetek férfiak, harcoljatok. Harcoltak is a filiszteusok, és vereséget szenvedett Izrael. Mindenki hazafelé menekült, mert a vereség igen nagy volt. Elesett Izraelből 30 000 gyalogos. Elvették az Isten ládáját is, Éli két fia, Hofni és Fineás is meghalt. Kedves testvérek, Isten tegye áldotta az ő igéjét minnyájunknak lelki épülésére. Alázatos szívvel boruljunk le hát a mi élő Istenünk előtt, gyertek, imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban meghódol a mi lelkünk te előtted, mert hatalmas voltál bennünket az elmúlt 7 napjain is hordozni, megtartani, vigasztalni, erősíteni, Urunk. És magasztalunk téged azért, hogy ebben a nagy melegben is adtál elég vágyat a mi szíveinkbe, hogy ezen a mai napon, a nyugodalom napján is, Urunk, te utánad induljon el a mi szívünk, lelkünk és gondolatunk. Magasztalunk azért, édesatyánk, hogy neked mindig van üzeneted a számunkra, és ezt a mai vasárnapon is te elkészítetted. Kérünk, Urunk, tedd meg, hogy a mi lelkünk megszólítható állapotba kerüljön a te szent lelkednek munkája nyomán, s hogy az ige magja jó földbe hullhasson bele, amikor hirdettetik számunkra a te evangéliumod. Könyörülj meg rajtunk, Úr Jézus Krisztus, és kérünk, hogy te építsd le a mi szíveink körül a válaszfalakat, a bűnnek a falait, s te adj nekünk engedelmes és alázatos szívet, Urunk, amely nem abban merül ki, hogy azt mondjuk: Uram, Uram, hanem keressük és kutatjuk Istennek az akaratát, hogy azt megcselekedhessük. Így kérünk, Urunk, hogy add nekünk azt a lelket, amely azt keresi, ami a te üzeneted, a te akaratod és a te mondani valód. Így kérünk, hogy légy közöttünk, áld meg az ige hirdetőjét, szenteld meg az ő ajkát és szívét, Urunk, hogy hordozhassa közöttünk a te kijelentésedet. Kérünk, Urunk, hogy légy mindnyájunkkal, s azokkal is, akik most nem lehetnek itt a templomba, Légy a betegekkel, mindazokkal, akik kórházban vannak, vagy otthonaikban. Különösképpen is könyörgünk az ágyba fekvőkért, mindazokért, akiket ez a nagy meleg még inkább megpróbál, mint bennünket. Könyörülj meg, Urunk, a gyászoló szíveken, légy vigasztalójuk, és esedezünk, Urunk, minden lélekért, amely téged szomjaz. Jöjj, Szentlélek, Úristen, és itass meg bennünket a te igédnek forrásával, hogy ne szomjazzon a mi lelkünk. Jézusért. Amen.
Kedves testvérek, az az ige, amely alapján Isten üzenetét hirdetni szeretném, írva található a Krónikák első könyvében, a 13. fejezet első 5 versében, valamint a Példabeszédek könyve 16. részének 9. versében. Dávid tanácsot tartott az ezredesekkel, századosokkal, valamennyi vezérével, majd ezt mondta Dávid Izrael egész gyülekezetének. Ha jónak tartjátok, és ha Istenünknek az Úrnak úgy tetszik, küldjünk üzenetet Izrael egész területén lakó többi atyánk fiaihoz, meg a papokhoz és a lévitákhoz, a legelőkkel ellátott városaikba, hogy jöjjenek ide hozzánk, és hozzuk el magunkhoz Istenünk ládáját, mert Saul idejében nem törődtünk vele. Erre azt mondta az egész gyülekezet, hogy így kell tenni, mert helyesnek látszott ez az egész nép előtt. Összegyűjtötte azért Dávid egész Izraelt, az egyiptomi Sihortól egészen a Hamádba vezető útig, hogy hozzá kell Isten ládáját Kirját-Jeárimból. Az embernek értelme terveli ki útját, de az Úr igazgatja járását. Kedves testvérek! A Krónikák első könyvét kezdtük el olvasni a Bibliaolvasó vezérfonalunk útmutatása szerint. Egyszer egy barátom mesélte, hogy amikor egy bibliaiskolába járt, az egyik tanáruk, amikor a bibliaismeretnél a Krónikák első könyvéhez jutottak, azt mondta bevezetés gyanánt, hogy no, kedves testvérek, aki rossz alvó, aki nehezen alszik el, az vegye elő a Krónikák első könyvét, garantálom, hogy nem fog eljutni a 9. fejezetig, mert elalszik közben. Hát ugye mi most végigolvastuk szépen napról napra a Krónikák első könyvének első 9 fejezetét, sőt még többet is. Szívesen megkérdezném a gyülekezetet, hogy ki az, aki becsületesen el is olvasta, de nem fogom megkérdezni, hanem aki ezt megtette, az biztosan sokat épült, ezáltal sokat lehet ám ebből is tanulni. Ezek a nemzetség táblázatok nem véletlenül vannak megírva a Bibliába. Ugyanakkor már ezen túlhaladtunk, és a 13. fejezetnél tartunk, Dávid királyságának, uralkodásának viszonylag a kezdetén. Sokat megtanulhatunk a mai igéből, de most főleg egy dologra koncentrálunk majd, egy olyan dologra, ami talán első hallásra úgy tűnik, hogy nem is tartozik ránk, nem is nagyon van közünk hozzá, hogyan vezet az Isten szerinti vezető. Először is a mai ige középpontjában a frigyláda áll. A frigyláda, mint tudjuk bizonyára, Isten szövetségi dokumentumát tartalmazta, ezért is ez a neve. A frigy a szövetség régies kifejezése, még a házasságot is frigynek nevezték régen eleink, hiszen két ember szövetsége a házasság. A frigyláda méretét, kialakítását pontosan elmondta Isten Mózesnek. Elmondta, hogy azt hogyan kell elkészíteni, milyen fából, hogyan kell beborítani arannyal, hogyan kell azt hordozni, és így tovább. A frigyláda federén két kérubot kellett képezni, melyek arccal egymás felé tekintettek, szárnyaikat előre nyújtották, és ezzel betakarták az egész frigyláda federét. A frigyládában, ahogy mondtam is, a szövetség Isten és ember között kötött szövetség alapdokumentumát, a 10 parancsolat 2 kőtábláját kellett elhelyezni, illetve emellett még egy ómernyi mannát is. Isten ugye azt mondta, hogy azt a mannát minden nap össze kell szedni, amíg ott a pusztában vándoroltak, és hogyha valaki mégis tartalékolt belőle a szombat napját kivéve, akkor az mind ráromlott. De arról gondoskodott az Úr, hogy amit viszont betettek a szövetség ládájába, az éppen maradt. Ugyanakkor a frigyládát a szent sátorban kellett elhelyezni, amit éppen ezért a kijelentés sátrának is neveztek, mert Isten ott adott kijelentést, útmutatást Mózesnek. A Bírák könyvét is a közelmúltban olvashattuk, És abból láthattuk, hogy mennyire kaotikus is volt az az időszak. Isten népe folyamatosan elhajolt az Úrtól, elfordult tőle. Amikor végül teljesen kétségbe estek, amikor már az Úr úgy körülvette őket ellenségekkel, hogy nem volt hová menekülniük, nem volt kitől reménységet várniuk, akkor Istenhez kiáltottak, és az Úr adott nekik egy szabadítót, egy-egy szabadítót, egy-egy bíra személyében. Aztán újra kezdődött minden. A bíra idejében békesség volt, általában követték az Urat, aztán amikor az meghalt, akkor megint visszaestek. Ebben az időben egy biztos pont volt a silói szentély, ahol a frigyláda megtalálható volt. Itt szolgált Éli főpap is, és itt kapott elhívást Istentől Sámuel. Ebben az időben történt, hogy a nép újból elfordult Istentől, és a filiszteusokkal álltak harcban. Vereséget szenvedtek, és akkor a nép vénei azt tanácsolták, hogy vigyék magukkal a frigyládát, akkor biztosan győzedelmeskedni fognak. Úgy gondolták, hogy ezzel a cselekedettel, mint egy zsarolhatják Istent, kikényszeríthetik a győzelmet, a maguk pártjára állíthatják, hogy mindenképpen elsőként és győztesként jöjjenek ki a harcból. Azonban Isten nem bálvány, és nem engedi, hogy őt, vagy bármit, ami hozzá tartozik, bálványként használják az emberek. Nem engedett a népnek. Elvitték az izraeliek a frigyládát a csatába, és bizony ugyanúgy vereséget szenvedtek, mint korábban. Elvitték a szövetség ládáját is, és ez óriási megalázás volt a zsidó nép számára. A filiszteusok pedig úgy gondolhatták, és így is gondolták, íme legyőztük az izraelieket, sőt legyőztük az ő istenüket is. A filiszteusokat az Úr azonban súlyos fekélyekkel verte meg, és rá kellett jönniük, hogy ez azért van, mert elhozták a ládát. Ezért úgy döntöttek, hogy ökrös szekérre teszik fel a ládát, és visszaküldik a zsidók számára. Így is történt, az ökrök elindultak, húzták a szekeret, amíg el nem érkeztek Bétsemesbe. Ott ez a szekér megállt, az emberek, a zsidók észrevették, hogy visszaérkezett hozzájuk az Úr ládája, a frigyláda. Rendkívül megörültek neki, az ökröket levágták, és feláldozták azonnal az Úrnak. Örvendeztek Isten előtt, de az örvendezés megint csak bűnbe csapott át. Voltak olyanok, akik úgy viselkedtek, mint némelyik rendetlen kölyök, aki belenéz a boltban az előtte álló néninek a kosarába, hogy mit vásárolt, ugyanígy ezek az emberek belenéztek a szent ládába, hogy mi van benne. Isten sokakat elpusztított ezért közülük. Félelmükben annyira megijedtek ettől az eseménytől, hogy azt mondták, jobb, ha nem is visszük el magunkhoz ezt a ládát, küldjük egy kicsit tovább. Elvitték Kirját Jeárimba, ott letették Abinádáb házába, és rábízták, vigyázz rá. Te feladatod lesz. Fel is szentelünk, hogy hivatalos személy legyél. A te feladatod lesz a szövetség ládáját megőrizni, itt lesz nálad. Isten megáldotta Abinádábot, de évtizedek teltek el úgy, hogy ott maradt a szövetség láda ennél az embernél. Időközben Sámuelt bírává kente fel az Úr, majd a nép királyt kívánt, és Saul lett az uralkodójuk. A frigyláda azonban továbbra is Kirját Jeárimban maradt. Saul uralkodása véget ért, és halála után az időközben Isten által királlyá felkent Dávidot, maga a nép is megválasztotta királlyá. És itt egy picit megállok, mert szeretném megjegyezni, amiről majd később lesz részletesen is szó, majd néhány hónap múlva, hogy ennek ma is így kell történnie, ahogyan Dávidot királlyá választották. Presbiternek, egyházi vezetőnek Isten kell, hogy elhívjon valakit, és a népnek csak az a feladata, hogy ezt az elhívást felismeri. Észreveszi, meglátja, tudomásul veszi. Ez az ember úgy szolgál, úgy él, már évek óta közöttünk, mint egy presbiter, mint egy esperes, mint egy püspök. Hát akkor adjunk neki nevet. Akkor tegyük hivatalossá azt, amit Isten már eldöntött. Dávid lett tehát a király, ő pedig első, immár egy kicsit nyugalmasabb időszakában hozott intézkedései között fontosnak tartotta, hogy méltó helyre tegyék a szövetség ládáját. Ha Isten azt mondta, hogy ez a láda jelképezi a népével kötött szövetségét, ha azt ígérte, hogy innen is beszél velük, akkor nem lehet egy egyszerű lakásban hagyni az Isten szövetség ládáját évtizedeken keresztül. És itt szinte minden szó fontos, minden mozzanat, ami le van írva a számunkra. Először is Dávid nem érzi úgy, hogy ő a király, és éppen ezért majd ő mindent profin meg tud oldani, hogy ő nagyon jól tudja vezetni a népet. Sok mindent megtapasztalt fiatalkora ellenére. Nagyon sok próbán, nehézségeken ment keresztül. Sokat szenvedett ez az ember, hogy igazi, érett férfivá legyen, de nem érzi úgy, hogy ő mindezekért tökéletesen alkalmas egyedül egy személyben a vezetésre. Rengeteget gondol Istenre, imádkozik és keresi az ő akaratát. És ez nagyon fontos, mert az Istennel való kapcsolat nélkül nincsen tájékozódási pont az életben. Nem véletlen az alchimédészi mondás, adjatok egy szilárd pontot, és kimozdítom a világot a helyéből. Mert mi lehet a szilárd pont? Mi az, amihez viszonyítani lehet ebben a földi életben? Mi az, hogy jó? Mi az, hogy rossz? Mi a szép, mi a csúnya? Mi az erényes, és mi a hitvány? Érezzük, nincsen biztos pont. És ez a világ ma éppen erre törekszik, minden legyen viszonylagos. De mi azt olvassuk az igében, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Isten ő benne adta önmagát elénk és nekünk, ő benne van az erőnk, az egészségünk, életünk, vezetésünk, bölcsességünk, és mi ő nélküle elveszettek vagyunk. Sokszor érzik hívő keresztjének, érezzük, mondhatom így is, érzem én magam is, hogy amikor lazul az Istennel való kapcsolat, akkor elkezdenek a dolgok bonyolódni. Akkor elkezdenek zavarossá válni dolgok. Addig, amíg nagyon szilárd, nagyon erős, nagyon közvetlen az Úrral való kapcsolatom, addig annyira egyértelmű rengeteg dolog. Jönnek problémák, és könnyedén megy a megoldás. És amikor elkezd az ember eltávolodni az Úrtól, akkor minden olyan furcsává válik. Úgy tűnik, hogy ennek is igaza van, annak is igaza van. Úgy tűnik, ez is jó út, az is jó út. De akkor mi mellett döntsünk? Merre menjünk tovább? Mi is a jó, mi is a helyes? És érzi a hívő ember, hogy egy biztos pont van, az Úr. Sőt, elveszítem, őtőle távol kerülök, és minden viszonylagossá válik. Dávid tehát Istenre figyelve élt, és igyekezett kormányozni. Később volt az ő életében is olyan időszak, amikor eltávolodott az Úrtól, és nagyon keserű következményei lettek ennek. Most azonban Istenre figyel, és így az eszébe jut az is, hogy méltatlan, hogy annak az Istennek a velünk kötött szövetségének látható jele csak úgy le van lökve valakinek a házában, miközben ő az új fővárost foglalja el, építi ki, tervezi a saját palotáját. Azt mondja, ez így nem helyes. Látjuk tehát, hogy Dávid pontosan tudja, hogy Isten által van sikere, áldása neki is, a népnek is, és úgy érzi, hogy ezt láthatóvá kell tenni mindenki számára, az őket megszabadító, megtartó Istennek kell dicsőséget adni. A következő lépése, hogy mindezt megosztotta a legközelebbi vezetőtársaival. Elmondja a véneknek, a hadvezéreknek, hogy mire jutott. Mi a gondolata, a látása, a véleménye, és kérte a tanácsukat, sőt a beleegyezésüket. Fontos tehát, hogy bár Dávid király volt, de nem volt diktátor. Vezette a népet, javaslatokat tett, de meghallgatta a munkatársakat, a vezetőtársakat. Ennek az is az oka, hogy a döntések végrehajtása majd ne kényszerűség legyen, hanem belső indítatásból fakadjon. Előző szolgálati helyünkön, a presbitériumban nem szavaztunk. Sosem szavaztunk. Mindig mindent együtt döntöttünk el, együtt támogattunk, vagy együtt vetettük el. Volt, amikor Nem volt véleményegyezés, és akkor úgy láttam, jobb ezt elengedni. És volt, hogy nekem volt igazam. Jobb lett volna, ha hallgatnak rám. Volt, hogy nem nekem volt igazam. De mindig együtt hoztuk meg a döntést. És így békesség volt, és ezt sokkal könnyebb volt az egész népnek, a gyülekezetnek követnie. Erre törekszünk itt is, ebben a gyülekezetben, hogy minél egységesebbek legyünk, és egységesebben képviseljük azt, amire Isten elvezet bennünket. Dávid azonban, amit a vezetők előívít javaslatot, azt úgy adta elő, hogy azt mondta, hati jónak látjátok, és ha Isten is támogatja. Tehát fontos, hogy mi a ti véleményetek, de azért azt tudnotok kell, hogy én azzal a szándékkal állok elétek, bármilyen döntést is hozunk, mindenképpen, ha Isten azt felülírja, el akarjuk fogadni. Látjuk, hogy Dávid mennyire biblikusan élt és vezetett. Ebbe beletartozik az is, hogy nem tétlenkedett mondván, hát Isten nem utasít semmire, akkor nem kell csinálni semmit. A hívő embernek nem kell mindig vezetést kérni és várni. Vannak az életben nagy dolgok, amiket nem szabad Isten egyértelmű vezetése nélkül megcselekedni. Vannak olyan nagy dolgok, amikben rendkívül fontos, hogy Isten mutasson utat, mert ő nélküle nem lesz áldás. De vannak olyan dolgok is, amikben nem szükséges kérni a vezetést, mert ha Istennel járunk, akkor tudjuk önmagunktól is, hogy mi az, ami az ő akarata kellene, hogy legyen. Egyik példával alátámasztam, ez olyan, mintha szereti valaki a feleségét, akkor nyilvánvalóan tudja, hogy mi az ő kedves virága, amit szívesen szagol, amit szívesen eltesz magának. És éppen ezért, amikor egy férj virágot akar venni a feleségének, akkor nem kérdezi meg szüntelenül, mondd csak, milyen virágot szeretnél. Mert tudja, mert ismeri. Ezt nem kell mindig megkérdezni. Mi is sok mindent tudunk, tudhatunk, ha az Úrral járunk és ő ráfigyelünk. Nem kell mindig mindenért vezetést kérni. Dávid is így adta elő a javaslatát a népvezetőinek. Én ezt látom jónak. Ti mit szóltok hozzá? De ha támogatjátok is, csak akkor tesszük meg, ha az Úr is jónak látja. Úgy döntünk és úgy hozunk határozatot, hogy közben arra nyitottak vagyunk, hogy Isten esetleg mégis azt mondja nem. Ahogyan az Urat ismerem, én úgy gondolom, hogy ez jó. De ha ő mégis másképpen döntene, arra szeretnék nyitott lenni, és azt akkor elvetni. Azt is elmondja Dávid, hogy Saul idejében nem törődtek a ládával, de úgy fogalmaz, hogy csak a tényszerűség jelenjen meg benne. Nem mutogat másra, nem mondja, hogy bezzeg Saul milyen rossz király volt, én viszont milyen jó vagyok, mert az elmúlt ennyi és ennyi évben így mentek a dolgok, de most már én vagyok, és minden milyen nagyszerű, hanem azt mondja, Saul idejében nem törődtünk a ládával. Bevonja magát is. Én is a néptagja vagyok. Pedig hát Saul idejében Dávid az ideje legnagyobb részét meneküléssel töltötte, ő aztán nem nagyon törődhetett volna a ládával. De azt mondja Dávid ezzel, együtt valljuk meg bűneinket, és együtt kezdünk újat. Érzékeltetni akarja, hogy ő egy a néppel. A nép a vezetők hozzáállását aztán könnyen követte. Láthatták, hogy egyet akarnak, egyre törekszenek. Látták, hogy mióta Dávid a vezetőjük, aki mindig Istenre figyel, őt követi, sokkal nyugodtabb az életük és sikeresebbek. És elkezdett a nép mozgolódni. Örömmel indultak el a frigyládáért. Mindezeket hallva talán a testvérekben még mindig ott motoszkál a kérdés, hogy hát igen, ez mind szép és jó, de mi közünk van nekünk ehhez? Nincs meg a frigyláda, nem vagyunk zsidók, nem vagyunk miniszterelnökök. Mi közünk van nekünk ehhez? Most először is gondolhatunk arra, milyen jó lenne, hogyha mondjuk az Európai Uniónak ilyen vezetése lenne. Talán nem lett volna a héten az a bizonyos népszavazás a britteknél, és nem gondolkodna ezen más nép is. Most azonban olyan vezetése van Európának, amely nemhogy Isten akaratát akarja megfontolni, hanem egyenesen kizárja. És azt mondja, hogy nekünk nem kell. Nem voltak hajlandók felvenni az alkotmányba sem, hogy itt Európának keresztény gyökerei vannak, pedig ez a földrész a világ leggyorsabban fejlődő gazdasága, és az emberi jogok bölcsője lett, és mindez azért, mert a Krisztus evangéliuma formálta. Aztán eszünkbe juthat, ilyen vezetése kellene, hogy legyen az országunknak. Ilyen vezetése kellene, hogy legyen a mi egyházunknak. És ilyen vezetésre óhajtozunk a gyülekezetben is. Istennel járni, ránézve megfogalmazni jövőképet, terveket, ránézve átbeszélni és együtt elfogadni vagy elvetni azokat, és kérni, várni, hogy Isten szent lelke által közvetlenül vagy közvetve szóljon, irányítson, vezessen. És testvérek, azért van mindezekről szó, mert mindennek így kellene lennie a családokban is. A családokban is van ugyanis vezető, vagy legalábbis kellene, hogy legyen vezető. A mai egyre liberálisabb világ persze nem ezt akarja elénk adni, hanem azt, hogy itt mindenki mindenkivel egyenlő, mindenki azt csinál, amit akar, de az Isten által teremtett rendszerint a családoknak kell, hogy legyen vezetője. És ez a vezető, a férj, az apa kell, hogy legyen. Különösen is keresztény családokban. A keresztény férjnek ezt vállalnia kell. A férj, a férfi kell, hogy kézben tartsa a családi életet. Ő tesz javaslatokat, ő irányít úgy, hogy közben mindent megtárgyal a feleségével, és ha tartozik rájuk, a gyerekekkel is. A feleség szerepe pedig az, hogy megvitassa a javaslatokat, az ötleteket, a terveket, amit a férj tesz, hogy részt vegyen a döntési folyamatban. A jó kapcsolatban az esetek túlnyomó többségében, ha a férj és a feleség is az Úrral jár, akkor tudnak közös döntést hozni. Együtt állnak ki mellette, és együtt tudatják a gyerekekkel, esetleg a rokonsággal, vagy pedig együtt vetik el azt. Azon kevés esetekben pedig, amikor nincs egyetértés, akkor a házassági fogadalmuk az útmutató, illetve szintén az Isten által szabott rend. A házasságkötésnél ugyanis a feleség arra tesz fogadalmat, hogy hűséges, segítő társa lesz a férjének. Tehát, ha még sincsenek egy véleményen, akkor a feleség feladata nem az, hogy szabotálja a férjének a tervét, nem az, hogy gyengítse, gátolja, hanem támogassa, hogy mellette álljon. Így adott Isten nekünk szabad akaratot, a döntés képességét, lehetőségét megadta nekünk. Lehetőségünk van dönteni, és olyan kegyelmes Isten, hogy akár az ő akarata ellenében is. De mivel mi tudjuk, hogy az ő akarata a legjobb, ezért nekünk a legfontosabb az, ahogyan az Úr Jézus tanított imádkozni, legyen meg a te akaratod. Akkor van békességünk, ha tudjuk, mit akar az Úr. Ekkor már csak bátorságot kell kérnünk, hogy meg is tegyük azt, amire elvezetett. Így jött el közénk az Úr Jézus az idők teljességében, hogy a leglehetetlenebb, a legborzasztóbb szenvedést vállalja értünk. Emberi kiszolgáltatott testben jött közénk, viselte a betegségeinket, a szenvedéseinket, nyomorúságainkat, kiszolgáltatottságainkat, és végül hajlandó volt az életét is letenni értünk. Ha lett volna valami más lehetőség, ami megváltásunkra, azt választotta volna. De végül csak két lehetőség adatott, az engedelmesség vagy az engedetlenség. És ő értünk engedett, hogy megmentsem. Egységben maradt az atyával, aki feltámasztotta őt, és olyan nevet adományozott neki, amely előtt minden térd meghajol egykor. Azok is, akik ma még nem. Vezetni országban, munkahelyen, családban, egyaránt Istenre figyelve lehet és érdemes csak. Boldog az a keresztény vezető, akinek a társai is keresztjének, akik szintén nem a maguk hasznát keresik, hanem az Úr akaratát. Nem is marad el ott az áldás. És boldog az a család, ahol ugyanez a felállás, ahol együtt keresi férj és feleség az Úr akaratát, és az Isten akarata szerint van vezetve az az egész család. Az áldások sokassága szaporodik meg rajtuk. Testvérek, legyünk ott vezetők, ahová Isten állított bennünket. és így legyünk vezetettek is, munkatársak, feleségek, támogatva azt, akit az Úr elöljárónak kijelölt. Nagyon fontosnak érezzük sokan azt, hogy erről is legyen szó, mert látjuk, a családok rendkívül nagy támadásoknak vannak kitéve, megpróbálja a sátán a társadalom a legkisebb egységét szétzilálni, tönkretenni, hogy a rendetlenség uralkodjon itt is. De köztünk ne így legyen. Mi tudjuk, mi az Isten akarata, és ezt felvállalva áldásokban akarunk élni. Így legyen. Amen. Úr Jézus Krisztus, drága megváltónk, most látjuk azt, hogy mennyire érintettek vagyunk mi mindnyájan ebben a témában, a vezetésben. Úgy tűnt először talán, hogy nincs ehhez nekünk semmi közünk. Nem vagyunk elöljárók, nem vagyunk vezetők, nem kapunk azért prémiumot, mert mi sokkal több áldozatot hozunk. Egyszerű embernek gondoljuk magunkat, de te, Urunk, nem így gondolsz ránk. Te mindnyájunkra felelősséget bíztál, különösen is a családapákra, a férfiakra, és mi könyörgünk is azért, hogy adj újra erős, te benned bízó férfiakat, családapákat, akik felelősen hordozzák a rájuk bízott terhet, akik igyekeznek megfelelni a te akaratodnak. Imádkozunk így a te akaratod szerinti feleségekért, akik nem önmagukat akarják megvalósítani elsősorban, hanem a te akaratodat a családban. Kérünk téged, Urunk, így engedelmes feleségekért és gyermekekért, akik akarják a te akaratod szerinti rendet megtartani. Könyörgünk, Urunk, így tedd a családokat teljessé. Add, hogy a férfiakból nem mini diktátorok legyenek, hanem olyanok, akik tudnak bocsánatot kérni, akik meg tudják alázni magukat, elsősorban te előtted, de akár a családjuk előtt is. És add, Urunk, az alázatot mindnyájunkba, hogy tudjunk meghajolni a te akaratod előtt, mert tudjuk, ez a jó, ez az egyetlen helyes. Köszönjük, Urunk, hogy te vagy a szilárd pont az életben, és hogy nekünk ezzel a szilárd ponttal nem kimozdítani kell a világot a helyéből, hanem ennek a pontnak, ennek az erőnek, ennek a biztos alapnak a segítségével e földi életet boldogan tölthetjük, és a mennyek dicsőségébe lehet otthoni lakozásunk. Könyörgünk, készíts erre bennünket, s a te kegyelmeddel erősíts, vigasztalj és bátoríts minden napon. Amen. Imádkozzuk az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Pém Imrének, aki reménybeli leendő misszionáriusunk is, aki hamarosan indul Japánba, most szeretnénk átadni a gyülekezet adományát, 210.000 forintot.
Nagyon nagy hálával köszönöm azoknak, akik adakoztak, tényleg Isten áldja meg önöket, és tudom, hogy ez nagy összeg, és az önök fáradtságos munkáját jelenti, és ez engem arra indít, hogy a lehető legbölcsebben, Isten akaratát keresve, és a lehető legátláthatóban is költsem el ezt az összeget. Valóban Isten munkájába tervezek beállni, a saját erőmből ezt nem tudom végezni. Úgyhogy nagyon fontos az, hogy imádságban is mögöttem álljanak, hiszen a kereszténység és a missziós parancs teljesítése az nem egy személyes hadművelet, hanem az egyházra bízta ezt a feladatot. Elsősorban nekünk Magyarországon, de ahová Isten küld. Köszönöm szépen!
Imrét egyrészt nagyon-nagyon szomorúan engedjük el, hiszen emlékszünk rá, vagy ismerjük őt jól, szerintem nincs, aki ne ismerné, mindenütt ott van. Vagy ezen a karzaton énekel az ifivel, vagy azon a karzaton énekel a kórussal, vagy ott van az új ifiben, és szolgál, és még ki tudja, hány és hány ilyen szolgálata van, nagyon fog nekünk hiányozni. Ugyanakkor meg hálásak is vagyunk Istennek, hogy egy ilyen messzi, távoli világba éppen őt, éppen közülünk küld el, hogy hirdesse az ő evangéliumát. Isten áldása legyen ezen a 3 héten, amit ott tölt, és aztán pedig a továbbiakat Isten rendezze, ahogyan azt jónak látja.